Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és a stúdióban dr. Ökrös Tamást, ügyvédet. Témánk az ingatlanjog, amelyet két adáson keresztül fogunk átbeszélni. Az első részben átbeszéljük, mit is értünk az ingatlan fogalma alatt, mik tartoznak ide, illetve beszélünk ingatlan nyilvántartásról. Ugye a polgári törvénykönyv nem határozza meg az ingatlan fogalmát. Hogyan határozzuk meg, milyen szempontok alapján az ingatlant, akkor mit tudnál erről nekünk elmondani?
Én is köszöntök mindenkit, minden hallgatót. Hát igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, ez az ingatlan kérdés, amivel, hogyha megkérdezzük az utca emberét vagy bárkit, akkor mindenkinek eszébe jut egy adott gondolat az ingatlanról, a lakás, amiben él, a ház, amiben lakik, vagy akár a nagyszülői nyaraló, ahol a nyarakat töltötte, és igazából ez mindegyik igaz. És nagyon helyes sem mondtad, hogy a polgári törvénykönyv nem határozza meg az ingatlannak a fogalmát. Viszont azért nincs egy ilyen hiány, mert azért a jog gondoskodik arról, hogy legyen fogalma. És érdekes például az ingatlan nyilvántartási törvény úgy határozza meg, hogy ingatlan egy olyan földrészet, amely az ingatlan nyilvántartásba önállóan beegyezhető. A polgárjogi oldalról ez egy kicsit más a szemlélet, a polgári jog egy kicsit elvontabban határozza meg ezt a fogalmat, ha nem is a PTK, de maga a jogterület azt mondja, hogy az ingatlan azok a dolgoknak az összessége, amelyek állaguk sérelme nélkül egyáltalán nem, vagy csak jelentős értékvesztéssel helyezhetők át egy másik helyre. Na most, hogyha így egy kicsit belegondolunk ebbe a fogalomba, természetes egy épületet is arrébb lehet vinni, hogyha megnézzük az interneten, voltak olyan képek, hogy egy lakótömböt mozgattak át, de hát ez nem egy ilyen gyakori dolog. Én azt gondolom, hogy az ingatlannak a fogalmát abból az irányból kell meghatározni, hogy előbb az ingóság, az ingónak a fogalmát tisztázzuk, és minden, ami nem ingó, az ingatlan. És akkor itt merül fel, hogy mi az ingó. Na most az ingó azok a dolgok, amelyek állagok sérelme nélkül egyik helyről másikra átvihetők, áthelyezhetők. Például gondolok itt egy autóra. Azt igazából át tudjuk vinni, vagy akár egy ingatlanban lévő kép, amit hogyha átadunk másnak, ugyanúgy ki tudja tenni a falra. De hogyha hétköznapi módon szeretném az ingatlannak a fogalmát meghatározni, akkor az ingatlan a föld és a ráépített szilárd építmények összessége. Talán ez a legáltalánosabb megfogalmazás.
És akkor már ott is tartunk, hogy most a mai világban egyre szélesebb körű ingót vagy ingatlant építenek, és most akkor ebben kérnénk a segítségedet. Ugye vannak jurták, lakókocsik, mobilházak. Ha mégis ezt egy picit a laikus embernek kéne megmagyarázni, hogy dönts el, vagy miben számít ez, mert ez nagyon fontos kérdés, hogy miért kell nekünk ezzel foglalkozni, hogy valami ingó vagy ingatlan.
A kérdésedben helyes ez, hogy a gyakorlatban a legtöbb ilyen kérdés azt teszi fel, hogy mondjuk egy mobilház, aminek mondjuk szerintem nagy a trendje most már a világban, hogy az igazából az egy ingatlan, vagy nem ingatlan. Alapvetően, ha megnézzük a földet, az egy ingatlan, az egyértelmű. Csak hogy maga a felépítmény az oda tartozik-e, itt több dolgot kell figyelembe menni, több dolgot kell megvizsgálni. És hogy az előző fogalomnál is körülírtuk az a kérdés, hogy a mobilház az igazából tartósan rögzítve van oda a földdel együtt, és itt igazából nagyon-nagyon fontos, hogy nem a tartóság a kérdés, hanem a földdel való kapcsolata, hogy az elválasztás esetén, hogy a földnek a használhatósága, az értéke milyen módon változik. Ha abban az esetben az tartósan oda van rögzítve, akkor illetve itt majd az ingatlan nyilvántartás kérdésköre felmerül, hogy az fel van tüntetve ingatlan nyilvántartásban, akkor az már ingatlannak számít. Ezzel a témával kapcsolatban kettő dolgot ki kell emelnem, vagy fontos kiemelni. Az egyik az alkotó résznek, meg a tartozéknek a fogalma, ami nagyon szorosan ide kapcsolódik, mivel az alkotó rész az igazából egy egybe tartozást, egy olyan dologgal, olyan képen való tartós egyesítés jelent, amivel az elválasztásával a dolog elpusztulna. Na most ebben az esetben például ilyen egy betonkerítésnek a kérdése, hogy abban az esetben, hogyha azt elvennénk, kiásnánk, elbontanánk, azzal már az ingatlannak az értéke csökkenne. A másik ilyen pedig a tartozék, ami azt mondja, hogy az elválasztása esetén ott nem pusztulna el maga az ingatlan, de a használata csökkenne. Például így leggyakoribb ilyen példa ezek a légkondicionáló berendezések, vagy akár a hűszivattyúknak a kérdése, ami nincsen tartósan rögzítve, de mégis az ingatlanhoz kapcsolódik, és ahhoz szükséges.
Tehát azokat viszont eladásnál nem bonthatjuk el, ha jól értelmezem.
Az hozzá tartozik az ingatlanhoz. Az igazából ezért hozzá tartozik, ezért tartozékai, mivel az egy kényelmi funkciót lát el, az igazából, ha nincs is tartósan egy összeépítve, részben mondjuk össze lehet, de el lehet venni egy hőszivattyút is, de hát ahhoz kell a működéshez.
Tehát amiket felsoroltam az előbb, azokat az építményeket, akkor igazából nem is tudjuk így kategorizálni, csak akkor, hogyha konkrét esetben megnézzük, hogy az hogy kötődik a földterülethez.
Ezt jobban meg kell vizsgálni, igen, mindenféleképpen.
Másik része a kérdésemnek az az volt, hogy miért kell ezt vizsgálnunk? Tehát mi a lényege ennek, hogy mi ezt így tudjuk, hogy az most ingó vagy ingatlan?
Azért kell ezeket vizsgálni, alapvetően fontos, hogy tudjuk, hogy mit veszünk. Mert azért nem mindegy, hogy mit vásárolunk, hogyha mi jó hiszeműen azt mondjuk, hogy hát vásároltunk egy ingatlant, de igazából az nem is ingatlan, hanem értem, hogy van egy föld, meg van rajta egy ingó dolog, de azért úgy megint másabb a dolognak a fekvése. Ne adj Isten, ez később gond tud lenni mondjuk egy banki finanszírozásnál, az értékesítésnél, abban az esetben, hogy az értékének a meghatározásánál, hogy tényleg mit ér az a vagyontárgy. Ezért nagyon-nagyon fontos ezeket megvizsgálni, hogy tudjuk, hogy mit veszünk, mivel sajnos lehet találkozni olyan példák, hogy jó hiszeműen, de az egy ingatlan, hát rajta van az épület, és már rajta van régóta. Hát igen, de mondjuk az nincs az ingatlan nyilvántartásba bejegyezve, az mondjuk bizonyos szabályoknak nem felel meg. Ezek mind problémát tudnak okozni a későbbiekben.
Tehát ha mondjuk látunk egy eladó földterületet valamilyen építménnyel, és utána kikérjük a tulajdoni lapját a nyilvántartásból, és nincs rajta az az építmény megélve, akkor joggal feltételezhetjük azt, hogy az csak egy ingó rajta.
Ez így van, de nagyon örülök, hogy kimondtad itt igazából a varázsszót, a tulajdoni lapot, mivel az nagyon-nagyon sok mindent elárul. Ott rengeteg minden olyan adatot tudunk megkapni az ingatlanról, amik ténylegesen arra az ingatlanra vonatkoznak, és ez fontos. Nem az a lényeg, amit mondjuk akár elmondanak, feltételezzük, hogy természetesen mindenki tudja a megfelelő adatokat, de az ingatlan nyilvántartás az, ami egy olyan közhiteles nyilvántartás, ami meghatározza, és arra fogják alapozni későbbiekben a szerződést, mindent. Szóval nagyon-nagyon fontos, hogy ezekkel az adatokkal legyünk tisztában, hogy mi van a tulajdoni lapon.
Kikérhetjük úgy a tulajdoni lapot, hogy a tulajdonos maga nem tud erről?
Ki lehet kérni a tulajdoni lapot? Többféleképpen ki lehet kérni. Az első, hogyha most már valakinek van hozzáférése ügyfélkapuhoz, akkor interneten keresztül igen, ennek feltétele, hogy tudjuk a települést és a hozzá kapcsolódó helyrajzi számot, az egy település névből, illetve számokból áll. Hogyha ezt tudjuk, akkor ebben az esetben ki tudjuk kérni. Abban az esetben, hogyha nincsen ügyfélkapus hozzáférésünk, akkor pedig földhivatalban állnak készséggel a földhivatalosok a ügyfeleknek a rendelkezésére, és ők, nekik az egyik feladata, hogy ki is adják. Ha még ez sem működik, akkor, ahogy az én ügyfeleim szokták csinálni, akkor fölhívnak, és a jogi képviselők is természetesen hozzá tudnak férni a tulajdoni lapokhoz.
Amikor a kezünkben van a tulajdoni lap, különböző dolgokat látunk rajta. Például vannak ilyen besorolások, belterületen van, külterületen van, zárkertnek minősül az ingatlan. Miket takarnak ezek a fogalmak?
Igen, egy laikus számára rengeteg adat van, meg rengeteg információ van, ami ilyen érthetetlen módon van ott a tulajdoni lapon felsorolva.
Így van, nem tudunk vele mit kezdeni,
Nem is olyankor szokott jönni a pánik, hogy úristen, mit kell nézni, mik a fontosak. Amit tudni kell a tulajdoni lapról, hogy a tulajdoni lap három nagy részből áll. Az első rész igazából az ingatlan adatait határozza meg. Itt meg tudjuk nézni az ingatlannak ott a helyrajzi száma, hogyha van címe, mi a művelési ága, ez belterület, külterület. Abban az esetben mondok egy praktikát, hogyha nullással kezdődik a helyrajzi szám, akkor mindig külterületről beszélünk, és hogy utána meg tudjuk nézni a művelési ágát, hogy az mi. Ami alapvetően itt figyelni kell, hogy a művelési ágban, hogyha mondjuk olyan ingatlant veszünk, amelyiken van épület, akkor ezt itt is felszokták tüntetni, hogy kivett épület, lakóház, kivett lakóház és udvar. Ami fontos még, hogy ha a művelési ágtól egy kicsit így jobbra megyünk a lap széle felé, hogy van-e kataszteri jövedelme, úgynevezett aranykorona értéke az ingatlannak, mivel ez nagyon sok mindent befolyásol. Első ránézésre nem fontos, viszont sok minden eldől ott. Abban az esetben, ha van aranykorona értéke, abban az esetben már a földforgalmi törvény vonatkozik rá, ami egy teljesen más jogszabály, teljesen más jogszabály előírása. Mondhatom, hogy egy kicsit bonyolítja majd a helyzetet, de teljesen kezelhető.
És hogyha ezeket elolvassuk, akkor mit mond ez nekünk? Milyen jogosultságaink lesznek? Ugye ezek között van különbség, mert ugye ez egy más besorolás.
Itt hogyne? Itt a nagyon-nagyon fontos. Itt igazából még itt a tulajdonlap első részénél eldől az, hogy egy normál szerződéskötési keret között tudjuk, vagy abban az esetben, hogyha a földforgalmi törvény vonatkozik rá, akkor már megfelelő bizonyos előírásoknak meg kell felelni, például ilyen a kifüggesztés, illetve a jóváhagyása a szerződésnek, már bejön a földműves fogalma, már nézik, hogy mennyi ingatlanja, mekkora területű termőföldje van az adott személynek. Itt azért már pár dolog bonyolódik, de alapvetően ezeknek is jogi képviselő mindenről tájékoztatja ebben az esetben az ügyfelet. Ez leginkább nekünk fontos, a jogi képviselőknek, utána pedig meg kell nézni majd a szerzési feltételeket, hogy az adott személy egyáltalán meg tudja vásárolni.
Ez lett volna a következő kérdésem, hogy mik azok a feltételek, mondjuk jön egy városi ember, és azt mondja, hogy én szeretnék vidéken földet venni, különböző akadályokba fog ütközni, mert esetleg nem veheti meg azt a területet, amit kivetett. Milyen szempontokat nézünk, vagy mit kell első körbe figyelembe venni?
Nagyon érdekes pont, amit mondasz, mert van egy ilyen ügyem, amikor egy budapesti vidéken most szeretne ingatlant vásárolni. Szerintem úgy mindenki hallott erről a földműves fogalmáról, az aranykalászos gazda tanfolyamról, és itt azért néhány dolgot tisztázni kell. Na most a földforgalmi törvény, ami amúgy idén pont 10 éves lesz, az írja elő, hogy pontosan miknek kell megfelelnie, ki vehet földet, ki nem vehet földet. Na most a földforgalmi szabályozza a mező- és erdőgazdálkodás, erdőgazdasági hasznosítású földek tulajdonjogának megszerzését, de ezen túl a föld használatára vonatkozó rendelkezéseket is. A földnek a tulajdonjogát igazából földművesnek nem minősülő belföldi természetes személy és tagállami állampolgár is megszerezheti abban az esetben, ha megszerezi kívánt föld területnagyságával együtt a ő tulajdonában, illetve birtokában álló földek nem haladják meg az 1 hektárt. Ez nagyon fontos, mert ez mondhatni, hogy így a jogszabály alkotónak is egy engedménye, egy kiskapuja, hogyha valakinek nincsen földműves végzettsége, illetve nem bejegyzett földműves, erről majd mindjárt beszélek pár szót, akkor is 1 hektár területig tud vásárolni termőföldet. Van lehetősége rá. De ezen túl 1 hektár fölött, vagy hogyha már van neki földje, akkor szükséges, hogy ő bejegyzett földműves legyen. Nem elég a végzettség, és pont itt ebben az esetben, amit mondtam is, hogy hiába volt meg a végzettsége az úriembernek, mivel nem volt bejegyeztetve, amit a földhivatalnál tudja nyilvántartásba vetetni magát, így nem tud 1 hektár fölötti területet venni. Ezekre azért figyelni kell. A másik, hogy abban az esetben, hogyha valaki bejegyzett földműves, ő az életékmentesen tud vásárolni termőföldet, ez egy nagy előny. Abban a más esetben pedig 4%-os életéket kell fizetni az ingatlan szerzés után.
Kimondhatjuk azt, hogy tehát szántóföldet is vehet bárki Magyarországon, ha magyar állampolgár
1 hektárig, igen.
Az előbb említettem az zárt kertet, vagy a külterületet.
Igen, itt azért van néhány csoportosítás. Vannak, alapvetően többféleképpen lehet, vannak a külterület, belterület, illetve a zárt kertek. A belterületi igazából a város határán belül helyezkednek el.
És az a legtisztább, azt értjük a legtöbben.
Igen, viszont lehet aranykorona értéke. Még belterületen is volt olyan budapesti ingatlannak is, amivel találkoztam, hogy 2 részből állt, és a BA részlet, az pedig egy szántó volt, aminek volt aranykorona értéke, ami, és úgy, hogy az A részletem hiába volt épület, laktak rajta, nem is tudták, hogy a B az még művelésben van. Ezért ezek sem feltétlen az, hogy minden belterület olyan terület, aminek nincsen aranykorona értéke, figyelni kell rá. A külterület az alapvetően egyértelmű, az, ami a város határán kívül van, az ilyen esetben tisztább. Viszont még vannak a zárt kertek, amik alapvetően a földforgalmi törvény hatály alá tartoznak. Egy 5 éve volt egy pár év, amikor ki lehetett vonatni egyszerűbben ezeket az átkerteket. Itt is vannak, amik művelésben vannak, illetve amik művelésből kivettek. Na és akkor itt jön a másik érdekesség, ezek a földek, vagy én szoktam mondani, vannak a földek, meg a földön kívüliek. Így általában mindenki meg szokta jegyezni. A földek azok, amelyik művelésben vannak. A földből, művelésből kivett, és itt jön ez a fogalom, hogy mi az a kivett lakóház. Hát művelésből kivett, hogy ezeket már kivonták régebben a művelésből, ezeknek nincsen aranykorona értéke, ezek olyan ingatlanok, amiket nem termelnek.
És bocsánat, és lehet ráépíteni, és úgy tudom, hogy ezekre viszont lehet építeni.
A művelésből kivetteknél, hát azért itt van a kivett úttól kezdve, nem csak kivett építési telkek, alapvetően az építési telkekre lehet építeni, de azokat pedig a helyi építési szabályzat határozza meg, hogy pontosan milyen, mekkora
milyen hány százalékba építheti be a földterületet az illető.
Ez a helyi építési szabályzat, ezt hésznek csúfolják amúgy. Lehet, hogy így fogják megtalálni minden települési önkormányzatnak a honlapján fellelhető.
Van-e valamilyen specialitás az erdőnek? Sokaktól halljuk, hogy most már ugye jön ez a nagy környezetvédelmi irány, és szeretnének fát ültetni, erdőt vásárolni. Itt mik a lehetőségek?
Na most az erdők az egy nagyon-nagyon speciális, még ezen túl is egy nagyon speciális vagyonelem. Itt már több dologból alapvetően, hogyha megnézzük, van a föld, és van egy csúnyán szólva felépítmény, van egy erdő is rajta. Itt több dolgot kell figyelembe venni szerintem a vásárlás esetén. Az egyik, hogy ez földforgalmi törvény alá tartoznak az erdők. A másik, hogy figyelemmel kell lenni arra, hogy az erdőknél azért van egy fatömeg rajta. Itt van egy erdészeti leíró lapja, ami meghatározza, milyen fatömeg van rajta, mi van rajta. Sokan nem tudják, hogy nem csak az az erdő, amin fa, az a terület, amin fa van. Nagyon könnyen lehet az, hogy például ott látunk egy olyan területet, ami le van tarolva, igen, az is erdő. Viszont az erdőknél azért bejön egy felújítási kötelezettség, ami igazából pontosan arról szól, hogy minél hosszabb távon legyen azon a területen is erdő. Szóval abban az esetben, mivel ez is igazából nagy részt az erdőnek azért több rendeltetése van, több rendeltetése lehet, így ebben az esetben lehet, hogy időnként, ha le is termelik, de hát azokat újra telepítik. Itt mindenféleképpen javaslom, hogy egy erdészeti szaktanácsadóval egyeztessenek azon kívül, hogy ügyvéddel is, mivel sokkal több előírás és sokkal bonyolultabb fogalmak, helyzetek lehetnek. Szóval ez ott mindenféleképpen javaslom hogy tanácsadót, illetve olyan szakembert vegyenek igénybe bármilyen értékesítés vagy vétel előtt, aki ebben tud segíteni.
De azért akkor van erre is lehetőség, és itt is korlát az 1 hektár?
1 hektár alatt van lehetőség a földforgalmi törvény szerint vásárolni.
Van itt még olyan fogalom, hogy földhaszonbérlet. Ez mit akar?
A földhaszonbérlet igazából azért a magyar rendszer, és itt nem csak tulajdonjogról beszélgetünk, itt egy használati jogról is. Ez nagyon-nagyon kettős, mert ez kicsit olyan, mint egy tulajdon is egy albérlet, vagy egy bérleti konstrukció között a különbség, hogy attól, hogy valaki tulajdonos, nem biztos, hogy használó is. A földeknél igazából van a haszonbérleti rendszer, ami arról szól, hogy a tulajdonos jogosult arra, hogy bizonyos feltételek között haszonbérbe adja a földet. Itt a haszonbérleti szerződést és a földforgalmi törvény előírásai szerint kell hasznosítani, kell kiírni. Itt is van egy jóváhagyatás, ez megint egy kicsit összetettebb rendszer, annál bonyolultabb, mint egy normál ingatlannak a bérbeadása.
Említetted a tulajdonszerzést, de van, amikor csak használjuk az ingatlant, ez pedig, amikor bérlünk egy ingatlant. Egy picit beszélgessünk erről, és itt át is térünk egy más témára, a bérbeadásra. Hogyan lehet bérbeadni? Mit kell bérbeadónak és bérbevevőnek figyelembe venni? Ugye itt nincs ügyvédi kötelezettség, nincs ügyvédi ellenjegyzés, itt adjunk a hallgatóknak ebből is egy kis ízelítőt és tanácsokat.
Hát igen, a bérleti szerződés az én tapasztalatom szerint talán, ha lehet ilyet mondani, az egyik ilyen legveszélyesebbnek mondott szerződéstípus, mivel rengeteg van belőle, nem ügyvédköteles, de későbbiekben azért elég sok vita, probléma tud lenni ebből a szerződési konstrukcióból. Igazából ez egy szükséges dolog, és ezzel alapvetően semmi probléma nincsen, és mi ügyvédek mindig úgy gondolkodunk, hogy mi van, ha... És igazából ezt az ügyfeleknek is néha nehéz megérteni, hogy de mi van, ha ez történik, mi van, ha az történik. De erre vannak a szerződések. A bérleti szerződésnél figyelemmel kell lenni igen arra, hogy írásbeli kötelezettsége van. A személyeknek ezt mindig írásba kell foglalni. A bérleti szerződés, ahogy mondtuk, igen, nem is ügyvédi, meg nem is közjegyző köteles. Viszont a bérleti szerződés a konstrukció nagyon jól tud működni addig, ameddig nincsen vita a felek között. Na de abban az esetben, hogyha vita van, mondjuk, hogyha a bérlő nem költözik ki, nincsen megfelelő szerződés, nem volt rögzítve a mérőóráknak az állása, a szerződés megkötésekor, akkor ezek elég bonyolult és elhúzódó jogi procedúrákat vonhat maga után. Én mindenkinek azt ajánlom, hogy a bérleti szerződést tényleg, ha lehetőleg egy ügyvéddel azért egyeztesse, már csak azért is, hogy megfelelő jogszabályi hivatkozások legyenek benne, hogyha más nem, itt nagyon figyelni kell arra, hogy azért két tanú előtt legyen aláírva. Ez igazából megint egy biztosítékot ad. A következő pedig, amit szoktam javasolni, hogy közjegyző előtti kiköltözési nyilatkozatot írassanak alá a bérlővel, hogy abban az esetben, ha felmondásra kerül a bérleti szerződés, akkor ő neki azonnal kiköltözzön, vagy ha nem, akkor azonnal végrehajtható legyen a kiköltözése. Ez egy nagyon fontos dolog. Ezt minden közjegyző meg tudja írni, tud ebben segíteni, csak egy nyilatkozat a bérlő oldaláról, ami későbbiekben nagy biztosíték tud lenni.
És akkor mi kerüljön bele a szerződésbe, a bérleti szerződésbe? Mik azok, amivel mondjuk egy bérbeadó biztosítani tudja saját magát? Mondtál egy dolgot már, tehát itt a kiköltözés kapcsán, de mi az, amit még érdemes belevenni, beleírni a szerződésbe?
Én azt érzem, hogy nagyon-nagyon a kaukció és az óvadék kérdésére szeretnél rákérdezni itt, de igen, ez egy nagyon fontos tényező. Még mielőtt ebbe belemennénk, én azt gondolom, hogy a tulajdoni lapot mindenféleképpen szedjük le, ez bérlő is és bérbeadói oldalról is fontos. Már csak azért is, hogy tudjuk, hogy oké, rendben a bérbeadói az ingatlan feltételezők, de lehet, hogy van másik tulajdonosa is, aki meg ne adj Isten nem járult hozzá. Szóval a bérlői oldalról én azt gondolom, hogy mindenféleképpen megnézném a tulajdoni lapot, legyen benne a bérbeadói oldalról az, aki a tulajdonos, sőt tulajdonosok, ők tudják bérbeadni, legyen benne minden adat, ami a személyes adatok, a lakcím, egy azonosító száma, például ami a lakcímkártyán található, az egy vagy kettő vagy három kötőjeles hosszú számsor, illetve aminek benne kell lennie mindenféleképpen a bérleti díjnak a meghatározása, a bérlet tárgya, az ingatlan, hogy melyik ingatlanra vonatkozik a bérleti szerződés. A következő, hogy a bérleti díj meghatározása. A harmadik, hogy az időtartama, hogy az határozott vagy határozatlan időre kötik meg a felek. A következő meg, hogy lehet belekötni szerződési biztosítékot is, és ez a óvadéknak vagy kaukciónak hívjuk a hétköznapi nyelvben.
Mert azért lehet felmondási időt is, az én utasom
lehet,
meg mindenki.
Lehet a felmondási időt, bele lehet írni a rendkívüli vagy rendes felmondást, hogy abban az esetben, hogyha a bérlő nem fizeti a bérleti díjat, akkor lehet rendkívülit, de lehet beleírni a felmondási időben akár 30-60 napot is. Ez a feleknek a megegyezése.
És akkor beszéljünk arról, hogy mit akar az óvadék fogalma, és mit a kaució.
Igen, az óvadék kérdése, ez egy nagyon különleges jogintézmény. Amerikai filmekből mindenki ismeri a szabad lábra bocsátás esetén, hogy hány millió dollár óvadékot kell fizetni. A magyar rendszerben is, mind a polgári, mind a büntetőjogi szakterületen ez ott van, ez a fogalom. A kaució igazából ilyen jogi fogalom nincsen. Ezt a hétköznapi nyelvben használják a felek, ami teljesen rendben is van, ez megegyezik az óvadékkal, a polgárjogi óvadék fogalmával, ami megint egy biztosítékot jelent. Itt a gyakorlat szerint egy vagy kettő havi kauciót szoktak a felek kikötni, vagy hát leginkább a bérbeadó köti ki, a bérlő annyira nem szereti ezt, de ez egy biztosíték a bérbeadónak arra, hogyha valami történik a bérleti szerződés során, nem fizet a bérlő, akkor ő ezt, vagy kárt okoz, akkor ezt hogyan tudja felhasználni. És azért fel kell hívnom a figyelmet, hogy a bérbeadói oldalról is figyelni kell, hogy nem lehet kitalált károk miatt visszatartani, vagy nem lehet ezzel azért visszaélni. Ez egy szerződési biztosíték, hogyha lemegy a bérleti szerződés, akkor abban az esetben visszaadásra kerül a bérlő részére.
Van egy olyan életpélda, amivel sokszor találkoztam, és ez pedig a bejelentési kötelezettség, hogy van-e ilyenkor a tulajdonosnak a bérbeadót bejelentési kötelezettség, hogy oda bejelentse az ingatlanba. Sokszor merül fel kérdésként.
Ez igazából igen egy lehetőség, hogy abban az esetben, hogy akkor ott legyen a lakcíme. Ez nem kötelező. Nincsen olyan, hogy kötelezően hozzá kell járulni. Ez általában a bérlőknek szokott fontosabb lenni, bizonyos okok miatt, akár a parkolástól, ha van gyermek az iskolába, hogy oda kerüljön, abba a kerületi iskolába tudjon járni, de alapvetően kötelezettség nincsen, a feleknek a megegyezésén múlik.
És van még egy olyan speciális eset, amikor az egy ingatlanban több magánszemély is bejelentésre kerül, mert ilyenkor mit tehet, mondjuk valaki ténylegesen ott lakik, de közben a tulajdonos az csak névlegesen, tehát hogy ténylegesen nem lakik ott bérbevevő, bejelentgetett mondjuk akár 50-60-100 embert is. Ennek hogy tudunk utána járni?
Na most alapvetően én ezt nem javaslom senkinek, hogy csak úgy bejelentsen embereket. Az teljesen rendben van, hogyha valakinek van egy bérleti konstrukció, hogy kiadja bérbe az ingatlant, és úgy, hogy a bérleti szerződésbe ki kell térni, hogy abban az esetben addig, ameddig a bérleti jogviszony fennáll, addig ő bejelentheti magát mondjuk tartózkodási helynek, ha nem is lakcímnek, de akár tartózkodási helynek, ez teljesen rendben van. Ez a későbbiekben probléma tud lenni, hogyha mondjuk akár cégek vannak oda bejegyezve az ingatlanokba, olyan személyek, akik alapvetően életben nem is láttuk, de mondjuk ne adj Isten, most mondok egy szélsőséges példát, hogy a menekülteket, ha valaki mondjuk jótékonykodva azt gondolja, hogy milyen jó lenne, ha 60 ukrán menekültet bejelentene csak azért, hogy legyen egy címe, ezeket nem javaslom. Ez későbbiekben probléma tud lenni, hogy a lakcím nyilvántartásban ott van benne mondjuk egy 50 négyzetméteres lakásba 8 cég, meg 42 Európai Unión kívüli állampolgár, hát az lehet, hogy nem mutatna jól, mert akkor utána a hatóságok is kopogtatni fognak, és keresni fogják őket, ha bármi történik. Ez nem célra vezető, meg nem egy jó dolog, de én mindenkit óvaintek attól, hogy akár bejelentsem, vagy akár csak jótékonykodás módján, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzam, milyen megfontolásból hozzájáruljon, hogy elég sok ember bejelentése kerüljön az ingatlanjába. Az teljesen más dolog, hogyha valaki egy bérlő, és az megérthető, hogy ha jelenleg nincsen olyan lakcíme, vagy mondjuk oda költözik, ott él éveken keresztül, az meg már kötelezettség. Mert azért a tartózkodási helyét azt gondolom, hogy őnek is fel kell tüntetni, az megint más.
Akkor sem lehet a tulajdonos kötelezni, de párbeszédet folytassuk
erről. Nem lehet kötelezni, így van.
Köszönöm szépen, hogy megosztottad gondolataidat. Én azért összefoglalón azt mondanám el, mindenképp, amikor ilyen ügyletekbe bocsátkozunk, talán érdemes egy szakembert, vagy több szakembert is megkeresni, és kikérni a véleményüket.
Alapvetően igen, én azt gondolom, hogy elég sok ügyvédnél nálunk is működik a jogi konzultáció, ami direkt azt adja annak a lehetőségét, hogyha van egy probléma, fel tudjuk keresni az ügyvédünket, aki ebben jártas, fel tudjuk tenni a kérdéseket fél óra, egy órában, végig tudjuk beszélni, hogy mik azok, amikre figyelni kell, és azt gondolom, hogy rengeteg problémát meg tudunk előzni.
Így van. Köszönöm a hallgatóknak is a figyelmüket. A legközelebbi témánk az ingatlan szerzés lesz, amikor is ugyanúgy a stúdióba várjuk majd Ökrös Tamás ügyvéd urat.
Köszönöm szépen.
Jogos a kérdés. Jogi ügyekről érthetően. Jancski Viktória műsorát hallották.